Kijöttek a legfrissebb adatok az éghajlatváltozásról. Szeged belvárosa már olyan forró, mint Rómáé. Ez okozott meglepetést, vagy ez az előrejelzések szerint várt adat?
Hát bizonyos szempontból meglepetés volt. Ugye annyi a háttere ennek, hogy minden évben egyébként én ezt kiszoktam számolni Szegedre, és hát most meglepő volt, hogy már ez a 15,2 fokot elérte Szeged belvárosára. Nyilván ugye a modellek alapján ugye a jövőben ilyesmit várunk, csak hát ugye meglepetés annyi volt, hogy ez már most ilyen magas értéket képvisel.
Mennyivel várták későbbre ezt az adatot?
Ez nyilván ugye ez a hőmérsékleti tartomány, ez a 21-2050-es átlagnak megfelelő. Igazából mondjuk egy évtizeddel későbbre azért ez nem lett volna meglepő, hogy csak akkor következik be, de ez is nagyon jól mutatja, hogy ugye az elmúlt egy év, vagy elmúlt 13 hónap globálisan is, meg itt helyileg Magyarországon is mennyire extrém meleg.
Ugye itt középhőmérsékletről van szó, és elmúlt egy év átlagát vették.
Így van, tehát ugye ez a tavaly augusztustól idén júliusig tartó időszaknak az átlaga, tehát ugye egy fél év az elmúlt évből, és egy fél év az idei évből, és hát ugye ez az évi középhőmérséklet, vagy átlag hőmérséklet, ez ugye a legalapvetőbb éghajlati jellemző. Nyilván ugye ez nagyon sok mindent takarhat, tehát egy középhőmérséklet kijelhet úgy is, hogy mindig nagyjából hasonló hőmérsékletek vannak, vagy nagyon extrém hideg és extrém meleg értékek váltogatják egymást. Most ugye nyilván ugye az, hogy nekünk itt ilyen magas érték lett, az részben köszönhető a nyári melegeknek, amiben azért ki szeretném emelni, hogy az elmúlt 2,5-3 hétnek az extrém hőmérséklete még nincs benne. Illetőleg ugye a másik, ami ugye nagyon extrém volt, az a tél, hiszen ugye a téli időszakban, főleg itt a Délalföldön, lényegében egy hét volt az, amikor nagyon alacsony hőmérsékletek voltak, és egyébként nagyon enyhe telük volt.
A tanszék létrehozta a geoinformatikát, a távérzékelést és a geostatisztikát lefedő tudományterületekkel együttesen a légkör és téradattudomány tanszéket. Ez a tanszék kifejezetten azért jött létre, hogy folyamatosan figyeljék, hogy a klímaváltozásnak milyen hatásai vannak egy városnak a légkörére?
Igen, hát ez egy nagyobb átszervezésnek a része, itt ugye az egész Földtudományi és Földrajz Intézet átalakul. Itt ugye próbáltunk olyan szakmai alapon nyugvó átszervezést létrehozni, aminek ugye van olyan értelemben pozitív kifutása. Itt azért azt kell látni, hogy ugye a légkör tudomány az nagyon erősen épít mind a távérzékelésre, mind a műholdas adatok feldolgozására, mind pedig ugye a modellezés oldaláról gyakorlatilag a térinformatikai megoldásokra, és ezért tűnt ez célra vezetőnek, hogy ez a eddig két külön tanszéken létező terület, ugye a meteorológia és lényegében a geoinformatika, az most így együtt alkosson egy új egységet, ugye így nagyobbak is leszünk, és talán könnyebb lesz olyan együttműködéseket kialakítani, amiben komplexebben tudjuk vizsgálni ugye a klímaváltozást.
Hogyan történik maga a vizsgálat, a mérés? Hogyan kell ezt a laikusoknak elképzelni?
Ugye a meteorológia, illetve az éghajlattan az nagyon sokféle adatot, mérést használ. Ugye amit az előbb említettem, az átlag hőmérsékletet, ezt a meteorológiai szolgálattal együtt mérjük lényegében. Itt az együttműködés az abban merül ki, hogy már lassan 3 évtizede lényegében a tanszék kialakított egy műszerkertet az épület tetején, illetve az épület mellett, ahol ugye van a székhelyünk, és lényegében a meteorológiai szolgálat akkor műszereket telepített oda. Ugye ezek alapmeteorológiai műszerek, tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy hőmérő, egy szélsebességmérő, egy csapadékmérő, és ezek folyamatosan mérnek, folyamatosan ott vannak, személyzet az nincs ott, csak karbantartásra néha, és ugye ezek a mérések szépen gyűlnek, és akkor ebből lehet bizonyos szempontból ugye elemzéseket végezni. Ugye ez a Szeged azért is kiemelt szerepű, mert itt van az országban ilyen közepes méretű város esetén egy olyan állomás pár, aminél az egyik állomás az egyértelműen városi, a másik pedig ugye a külterületen, a reptér mellett található, az meg egyértelműen külterületi állomás, és akkor így ugye a városi hatásokat is tudjuk vizsgálni. Tehát ez az alap meteorológiai mérés, ugye ugyanezek az adatok jelennek meg akár az időjárás jelentésekben is, vagy hogyha rekordokról beszélnek, de ugye maga meteorológia az használ rengeteg távérzékeléses adatot, tehát talán már egy csapadékradarra mindenki találkozott, de műholdas adatokból is rengeteg-rengeteg félét használunk fel.
És egyébként most már azt lehet mondani, hogy a belvárosban, tehát a városoknak a belterületein melegebb van, mint a külterületeken?
Egyértelműen melegebb van, és ez már nagyon régóta így van, de ez nem az éghajlatváltozás. A városklíma címszóval szoktuk erre hivatkozni. Lényegében a különbség abból adódik, hogy ugye a beépített városi felszín az nagyon eltér a külterületeknek a beépítetlen területeitől, és itt ugye a városban emiatt lényegében a kora esti órákban lassabban hűl le a levegő, egész egyszerűen azért, mert ugye a felszín az egy nagyon tagolt, háromdimenziós valami, és emiatt lassabban tud lehűlni, és emiatt éjszaka melegebb van, illetőleg ugye a minimum hőmérsékletek is rendre magasabbak a városokban, és ez nem csak Szeged vagy Budapestnek a sajátossága, hanem lényegében az összes hazai városban megfigyelhető, akár ilyen 10-20 ezer fős városokban is lehet ezt kimérni.
Tehát ha jól veszem ki a szavaiból, akkor az éghajlatváltozás és a városiasodás összefügg, tehát együttesen okozza ezt a hatást, és pontosan ezért a városfejlesztésnek a feladata az, hogy koncepciót dolgozzon ki erre, vagy tovább kutassák, hogy hogyan lehet ezt csökkenteni, vagy változtatni?
Igen, tehát ugye nekünk is igazából a legfontosabb kutatási területünk az, hogy az éghajlatváltozás és a városi hatások azok együttesen mit okoznak, és milyen kapcsolatban vannak egymással. Nyilván városi hatás az éghajlatváltozástól függetlenül is van. Tehát az gyakorlatilag, ha van város, akkor annak másmilyen lesz az éghajlata, mint az őt körülvevő külterületnek, és mindez van egy olyan kontextusban jelenleg, hogy egyre melegszik a külterület is, nyilván a város erre rátesz még egy lapáttal, főleg az éjszakai órákban. Tehát ezért, hogyha például egy városi alkalmazkodási tervet kell kidolgozni, vagy mondjuk a helyi döntéshozóknak, vagy valami beruházásnál kell ezeket figyelembe venni, akkor nem elég csak a klímaváltozással kapcsolatos gondolatokra figyelni, hanem bizony, hogy a város klímára is figyelemmel kell lenniük.
Na most többségében az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja okozza ezt az egészet, ami az emberi tevékenységnek köszönhető?
Igen, tehát az éghajlatváltozást ezt az üvegházhatású gázok koncentrációjának a növekedése okozza. Itt lényegében ugye a széndioxidot szoktuk nagyon sokszor emlegetni, az fosszilis energiahordozók elégetéséből adódik, illetve még egy pár néhány más forrásból, de ugye szó lehet itt a metánról, ami például a mezőgazdaság vagy az állattartásnak egy fontos kibocsátása, és az ugye sokkal erősebb üvegházhatású gáz. És ugye ez az emberi többlet, ez összegészében egyébként nem olyan nagy, csak ugye folyamatosan többletként jelentkezik, és ugye ezek a gázok folyamatosan dúsulnak fel a légkörben, és emiatt lényegében a beérkező napsugárzásnak sokkal kevesebb része tud távozni a világűr irányába, és emiatt egyre melegebb és melegebb lesz ugye a Föld légkörrendszer.
Ha a városokat nézzük, és hogyha mondjuk a Dél-Alföldet nézzük, Szegedet nézzük, akkor ez várható, hogy egyre inkább mediterrán jellegű lesz a nyár, vagy akár az egész év?
Hát igen, ugye ezt nehéz így megfogni, hiszen ugye a mediterrán éghajlat, hogyha így tetszik, az teljesen más hőmérsékleti eloszlással rendelkezik, meg kicsit más csapadék eloszlással. Tehát ugye nálunk a nyár a csapadékos, míg a mediterrán térségben pedig a tél. Tehát, hogy olyan éghajlatunk nem lesz, most ugye, mint ami a címben is volt, mint Rómáé, de ugye átlag hőmérsékletben nagyjából hasonlót fogunk tudni hozni, és én nem is azt emelném ki, hogy a nyár olyan, mert a nyár az még szinte melegebb is. Ugye most volt ez a 2,5 hetes hőhullám, ezt már egyesek évszázados hőhullámnak is apostrofálták, így Európa szerte. Ez ugye legerősebben a Kárpát-medencét érintette, illetve az ukrán területeket, és sokkal melegebb volt például a Kárpát-medencében, mint az Égei-tenger partján. Tehát gyakorlatilag a nyarak azok valamilyen szinten melegebbek is nálunk, már most, viszont ugye most már a telek is kezdenek így kicsit a mediterrán irányba mozdulni, tehát hogy ugye enyhe telek jelennek meg, ami ugye a mi éghajlatunk szempontjából nagyon meglepő. Tehát az, hogy nyáron van egy hőhullám, az nem annyira meglepő, de az, hogy mondjuk például a tél nagy része ilyen 0 fok fölötti, vagy 0 fok körüli hőmérsékletű, az ugye ezen az éghajlaton, ahol mi vagyunk, ez meglepőnek mondható.
Igen, és a szakemberek kongatják régóta a vészharangot a csapadékhiány miatt, tehát, hogy még Magyarország azt a vizet sem fogja meg, amit egyébként meg lehetne. Tehát, hogy itt nagyon fontos koncepcióváltásra hívják fel a figyelmet, hogy valamit tenni kell, mert ez a meleg, hogyha vízhiányjal párosul, mondják az elsivatagosodást, szóval ez nem jó fényt vet, itt a Dél-Alföldre biztos, hogy nem.
Igen, tehát a csapadék az egy nagyon érdekes kérdés itt a Kárpát-medencében. Ugye itt 2-3 évvel ezelőtt volt egy iszonyatosan asszályos év, de például az idei év az, hát nem mondom azt,
Hasonlónak
hogy...
mondják egyébként a 2 évvel ezelőttihez.
Mondják hasonlónak, de nem ez látszik az adatokból. Tehát, hogy vannak például az Alföld egyes részei, amik nagyon asszályosak, de vannak olyan területek, ahol átlag csapadék esett. Most itt ugye a késő tavasz, kora nyári csapadék az elég bőséges volt, viszont az ugye térben nagyon limitáltan jelenik meg. Tehát, hogy vannak olyan területek, az akár Alföldön is, Alföld közepén is, ahol bőségesen hullott csapadék, legalábbis ebbe a késő tavasz, kora nyári időszakban. Viszont ugye a kora tavasz meg a tél az ugye elég száraz volt. Tehát ugye itt is ugye a csapadék kapcsán az a legfontosabb gondolat, amire figyelni kell, hogy a csapadék eloszlás változik. Tehát lehet, hogy az évi összeg az nem nagyon változik, vagy nagyjából átlagot hoz ki, de ebbe benne van az is, hogy lehet, hogy hónapokig lényegében a szájos időszak van egy adott területen, és aztán utána pedig akár egy ilyen belvizes időszak váltja. Tehát ez a fajta szélsőségesség a csapadéknál az így jelenik meg, és erre nagyon nehéz készülni. Tehát amikor nagyon sok a víz, akkor azt valahogy ott kellene tartani, de hát kényszerűen muszáj levezetni. Ha meg ugye nincs víz, akkor öntöznénk, de ha nincs miből, akkor megint csak probléma. És hát itt ugye helyi sajátosságok is közre játszanak, tehát például a Duna-Tisza közel, ugye a homokhátság az rendkívül száraz, és ugye ott a talajviszonyok is olyanok, hogy abban az irányban mutat, hogy ott tényleg a nagy gond, például ugye a mezőgazdaságnak.
Hallják az emberek ezeket az adatokat, hogy önök méréseket készítenek, kutatásokat végeznek, stb. Stb. Mi az, ami számukra kézzelfogható? Tehát magyarán önök ezekkel a mérésekkel, kutatásokkal, vizsgálatokkal segíteni tudják a város vezetőségét abban, hogy hogyan tehetik élhetőbbé a várost, vagy akár a lakosok mivel segíthetik azt, hogy élhetőbb legyen a város? Hiszen azt például Szegeden, de akár Budapestet is mondhatnánk, vagy nagyon sok nagyvárost sokat tesznek azért, hogy egyrészt zöldítsék a várost, tehát hogy minél több zöld növény legyen, ami ugye széndioxidot köt meg, meg kettő, hogy elviselhető legyen, mert több nagyvárosban is tapasztalhattuk pont abban a 2 hetes időszakban, amikor nagyon-nagyon meleg volt, hogy egyszerűen áramkimaradások voltak, mert nem bírta a terhelést a rendszer, a rengeteg klímát, különböző hűtőberendezéseket.
Igen, igazából ilyen város klíma oldalról már évtizedek óta gyakorlatilag próbáljuk elérni a városi döntéshozókat, és én azt mondanám, hogy sikerrel. Nyilván nem csak mi, hanem több civil szervezet is szervezett már képzéseket városi vezetőknek, és én is több ilyen szervezetképzésen is tartottam már előadást vagy képzést, és meglepően nyitottak a helyi döntéshozók az ilyen jellegű ismeretekre, és lényegében így hát ilyen évtizedes távlatból visszatekintve több polgármester is ott ült a padokban már, ugye, akik mostanában lettek polgármesterek, és hát nekik van egyfajta képzettségük igazából ilyen témában, tehát hogy nagyon sokszor mondják azt, hogy zöldíteni kell egy várost, meg sétáló belváros, és így tovább, tehát hogy ezek nem csak lózungok, hanem ahogy látom a hazai városvezetők, hogy akkor a képzéseken sajátították el ezeket az ismereteket, és én azt látom, hogy használják, hiszen mondjuk egy helyi döntéshozónál nyilván ugye az a szempont, hogy egy élhető környezetet teremtsen abba a városba, ahol mondjuk városvezető, hiszen akkor nyilván a város lakói adott esetben újra megszavazzák, és emiatt azt látni, hogy nagyon sok város esetén Magyarországon, beruházásoknál, meg ugye egyáltalán ugye a városi ügyek intézésénél ezt előtérbe szokták hozni, hiszen alapvető fontosság, hogy a városlakók ezt el tudják viselni a viszonyokat, és nyilván, hogy az éghajlatváltozás fokozódásával, ahogy már most látjuk is, egyre inkább fontos lesz az, hogy mondjuk egy város hogy zöldít, hogy telepít mondjuk árnyékolókat, vízes infrastruktúrát hogyan alakítja ki, de szerencsére, hogy a városvezetők ezzel tisztában vannak, és használják ezt a tudást.
Korábban beszéltünk arról, hogy ugye az északi sark jége, hogy folyamatosan olvad, Grönland zöldül, ez milyen hatással lehet az éghajlatra? És akkor azt mondta, hogy az előrejelzések, tehát amit látnak, az azt jelenti, hogy inkább hidegebb lesz itt a Kárpát-medence térsége is, mint melegebb.
Igen, hát ugye ez egy nagyobb robbanás volt a szakmában, több olyan cikk is született, hogy ugye a melegedés az előbb-utóbb elér ilyen váltópontokat, és ezek a váltópontok azért izgalmasak, mert egy természetes folyamatot indítanak be, ami akár ellenkező előjelű változást is tud okozni, és ez Ami ilyen nagy szenzáció volt, hogy a nagy szállítószalag leállását is egy ilyen váltópontnak tekinthetjük. Ennek ugye a háttere annyi, hogy Grönland olvadása miatt gyakorlatilag lecsökken a sótartalma azoknak a vizeknek, ami Grönland körül van, és az pont egy olyan terület, ahol lesüllyed az óceán vize, és gyakorlatilag egy ilyen szállítószalagot tart fönt. És ugye ez rengeteg hőt hoz Európába. És hogyha a melegedés miatt ez megáll, akkor ez a hőszállítás is megáll, és Európának az a kellemes meleg éghajlata, ami hát hasonló szélességeken, ugye Alaszka, meg ilyen területek vannak, tehát hogy annál jóval melegebb, az megszűnik ugye ez a pozitívum, és akkor emiatt egy lehűlés alakulhat ki, és ugye elmúlt egy évben azért annyi történt, hogy most már akkor elkezdtek elég komolyan foglalkozni ezzel a modellkísérletek, hogy valóban mit okoz Európában, hogyha esetleg leáll a nagy szállítószallag, és volt is egy cikk nemrég arról, hogy lényegében Európa északi részein akár ilyen 8-10 Celsius fokos átlaghőmérséklet csökkenés következhet be, tehát ez a skandináv térség vagy Nagy-Britannia, ami iszonyat különbség, tehát hogy az egy elviselhetetlenül hideg éghajlattá fog válni, és tőlünk délre meg némi melegedés marad fenn, tehát akár ez az 1-2 fokos melegedés folytatódik tovább, és pont ez a Magyarországnak a szélessége lesz az, ahol nem nagyon fog változni semmi, már úgy értve, hogy a szokásos trend, vagy hát a most tapasztalható trendhez képest, viszont ugye az lesz a nehézség, hogy tőlünk északabbra nem túl messzire jóval hidegebb lesz, tőlünk délebbre nem túl messzire jóval melegebb lesz, és ugye ez azt jelenti, hogy itt lesz gyakorlatilag ennek a két különböző hőmérsékletű légtömegnek a határvonala valahol Közép-Európában, emiatt nagyon intenzív hideg és melegbeáramlások és nagyon extrém változások várhatók gyakorlatilag itt Magyarország térségében is akár. Tehát ugye ezt nagyon nehéz így fölfogni, de valahogy úgy lehetne ezt szemléltetni, hogy mondjuk az átlaghőmérsékletünk az ugyanaz marad, viszont előfordulhat az, hogy mondjuk tavasz közepén ilyen hőhullámban, akár 30 fokokat meghaladó hőmérséklettel, és akkor egyszer csak jön egy hideg beáramlás, ami pedig 0 fok körüli hőmérsékleteket hoz. Tehát egy ilyen nagyon extrém változékony időjárási képet lehetne ezt hozzátársítani, de ezt még mindig kutatják, tehát hogy nyilván erről nem nagyon tudunk semmit, és mivel eddig nem feltételeztük, hogy az ilyen hamar leállhat, vagy hát a kutatók nem feltételezték, ezért nem is nagyon voltak eredmények, hiszen ugye nyilván olyan dolgot kutatni, ami majd 100-150 év múlva következik be, az hát nem annyira fontos, mint például a mostani változások megértése.
A mesterséges intelligenciát nagyon sokan támadják, ugyanakkor nagyon sok olyan tudományos területet látunk, ahol nagy hasznát veszik. Önök tudják a mesterséges intelligenciát használni? Segíti a munkájukat?
Igen, egyébként ugye ez egy ilyen hype mostanában, hogy mesterséges intelligencia így meg úgy. Ugye az éghajlattanban már évtizedek óta használunk ilyen neurális háló alapú statisztikai módszereket, ami igazából a mesterséges intelligenciának is az alapja. Tehát én ezt egy módszernek tekintem, egy nagyon jól működő statisztikai módszer, amivel nagyon könnyen lehet adatok között kapcsolatokat felállítani, és igen, ezt használjuk mi is. Meteorológiában is használják nagyon sok területen. Egész egyszerűen azért, mert olyan mintázatokat is meg lehet vele fogni, mondjuk az adatokból, amit ugye más, bonyolultabb modellekkel nagyon nehéz. Tehát igazából itt a mesterséges intelligenciának ez a fejlődése, az a klímakutatásnak rendkívül fontos és jó, hiszen egyre jobb módszerek, egyre több megoldás létezik, amivel lehet éghajlati adatokat is lényegében modellezni. Azonban ez, ahogy mondjam, nem egy végső megoldás, hiszen ugye meteorológiában, éghajlatban mi az úgymond determinisztikus modelleket szeretjük használni, hogy ezek a modellekben explicit le van írva az a fizika, ami a légkörbe történik, hiszen ugye ezeknek a modellezési munkáknak nem csak az a célja, hogy mi előrejelezzünk, hanem hogy megértsük a légkört, az pedig csak úgy működik, hogy minden folyamatot leírunk pontosan. Tehát alapvetően a modellezésnél ez marad a fő irány, viszont nagyon sok területen a mesterséges intelligenciát alkalmazó gyakorlatilag statisztikai módszerek, hogy ne legyen ennyire ijesztő ez a szó, ezek segíthetik a munkát, és segíthetek azt, hogy mondjuk ne legyenek áramkimaradások a nyári időszakban, és legyenek pontosabb mondjuk villamos áram előrejelzések, hiszen adott esetben ilyen alkalmazott célra ezek nagyon jól tudnak működni.
Elkésett már az emberiség, ha a klímaváltozást nézzük, mert hogy fosszilis tüzelőanyagok égetés, erdőirtás, állattenyésztés, ugye ez mind együttesen gyakorol hatást az éghajlatra és a föld átlag hőmérsékletére. És folyamatosan mondják, sőt, hát az Európai Bizottság ezt fölismerve azon dolgozik, hogy a globális felmelegedés mértékét 2 Celsius fok alatt tartsa, sőt, 1,5 Celsius fok alatt tudja tartani. Tehát ugye erre megvannak az erőfeszítések, csak sikeres ez valahol, mert ugye ezeket az adatokat látva, meg amilyen hírek jönnek, valahol talán az ember folyamatosan azt érzi, hogy sok hatása nincs.
Hát igazából, ugye ez megint csak hozzáállás kérdése, vannak nagy sikerek. Például Magyarország most éppen megjelent egy adat, hogy a szoláris energia termelésben tehát világ második volt a egyfőre vetített szoláris áramtermelésben. Tehát, hogy vannak ilyen lépések, amik nyilván mindezeket a célt szolgálják. Az egy más kérdés, hogy ez mennyire elég. Ugye a másik oldalról, meg hogy az éghajlati rendszerben is hát van egy változás, főleg az elmúlt 13 hónap az egy ilyen meglepő és kiózanító pofon volt olyan szempontból, hogy nem számított arra azért nagyon sok ember, hogy ennyire meleg lesz,
igen,
ennyire rövid időn belül, hiszen ugye gyakorlatilag az elmúlt 13 hónap az folyamatosan a legmelegebb földi átlagot tekintve is, és a regionális átlagokat tekintve is. Én nem mondom azt, hogy el vagyunk késve, én sokkal inkább azt szeretem hangsúlyozni, hogy az éghajlat az már most megváltozott, ez már nem az az éghajlat, ami volt, vagy ami mondjuk a lelki szemeink előtt él, viszont az változást azt meg kell állítani. És nagyon nem mindegy, hogy milyen szinten állítjuk meg az éghajlatváltozást, egy olyan szinten adott esetben, amihez még tudunk alkalmazkodni, vagy egy olyan szinten, amihez már nem. Illetőleg, hogy a másik fontos dolog, hogy egy változó éghajlathoz nem tudunk alkalmazkodni, tehát mindenképpen valahogy stabilizálni kell a klímát, és akkor utána nyilván azzal főzünk majd, ami éppen akkor lesz. Tehát ilyen szempontból én nem vagyok azért annyira pesszimista, hiszen azért vannak lépések, tehát lassul valamennyire azért a kibocsátásunk is. Hát a másik oldalról meg azért azt kell mindig hangsúlyozni, hogy itt nem a mondjuk csúnya olajipari vállalatok, vagy a nagy multinacionális cégek azok, akik asszióból bocsátják ki a széndioxidot, hanem alapvetően a mi fogyasztásunk, sőt, igazából a mi túlfogyasztásunk a bűnös. Tehát az, hogy minden áron kell venni elektronikai cikkeket évente többször is, vagy minden áron utazgatunk ide-oda-amoda, tehát ezek mind-mind a mi fogyasztásunk miatt kerülnek ki a légkörbe, aminek aztán nyilván a hatásait akár az extrém időjárásba, akár az időjárási vészhelyzetekbe, akár a villanyszámlánkon, azt mi fogjuk kifizetni. Tehát itt igazából az embereknek is kellene változnia, és ebben látom azt, hogy itt még azért van tér a változásra, és föl kell fognunk, hogy itt együttesen mindenkinek kell tenni az éghajlatváltozás megállításáért.
Önök fejében egyébként vannak forgatókönyvek? Önök szakmán belül nemzetközileg tartják a kapcsolatot, és folyamatosan cserélik, adják az adatokat, a szakmai tapasztalatokat. Szóval látnak ilyen vészforgatókönyveket? És ezt azért kérdezem, mert ökológusokkal beszélgettem erről, hogy az éghajlatváltozás, a klímaváltozás, az egy migrációt fog elindítani, és nem csak az állatok esetében, hanem az embereknél is, hiszen lehetnek majd olyan területek, amelyek teljesen lakhatatlanná, élhetetlenné válnak, és onnan el fognak indulni az emberek, mert ugye máshol kell majd letelepedniük, mert ott nem fognak tudni.
Igen, igen, ezeket mi is látjuk. Hát például, ugye, amit említett, az a magas hőmérséklet és magas páratartalom miatt lesz. Lényegében Afrikának egy jelentős része, Ázsiának egy része, fél India, ezek mind-mind fizikálisan lakhatatlanná válnak, tehát hogy az emberek nem fognak tudni ott szabad térben létezni. Túlmelegednek, és emiatt hőgutában először egészségkárosodásuk lesz, majd meghalnak. Tehát, hogy nyilván azok az emberek el fognak indulni. A másik dolog, tehát ez akkor fog felerősödni elsősorban, hogyha elérjük azt a kritikus szintet, amikor például akár ezek a visszacsatolások, illetve ezek a fordulópontok aktivizálódnak. Tehát, hogy amit a korábban említettem, hogyha ugye ez az észak-atlanti áramlás, illetve ugye a szállítószallag megáll, és beszűkül az a viszonylag érhető hőmérsékleti tartomány. Ez egyben azt is jelenti, hogy a nagyon hideg északról nyilván délre fognak jönni az emberek, A lakhatatlan, mondjuk afrikai, észak-afrikai területekről meg északra fognak jönni az emberek. Csak ugye, hogyha most ezt így felsoroljuk, ez most itt egy ilyen másfél milliárdnyi ember.
Így van, ez nagyon
Aki
sok.
valahova Közép-Európába, vagy Dél-Franciaországba, vagy ilyen helyekre szeretne jönni, ami meg sok. Tehát nyilván ezt a társadalom nem fogja tudni kezelni, akármilyen berendezkedésű, vagy akármennyire felkészült.
Kicsit negatíva a jövőkép. Annak ellenére, hogy önök pozitívan állnak a kérdéshez, és folyamatosan azon vannak, hogy igenis lehet változtatni, és az egyes ember tud a legtöbbet változtatni ezen.
Így van, én mindig annak a híve vagyok, hogy azért lássuk a nem cselekvésnek az árát. Tehát, hogy talán azért egyre több ember gondolkozik el, hogy esetleg a túlfogyasztását visszafogja valahogy, vagy esetleg próbáljon klimatudatos beruházásokat tenni akár a saját otthonában, mert látni kell azt, hogyha nem cselekszünk, és minden megy úgy, ahogy tovább, akkor abból hát elég nagy baj lesz, és elég rövid időn belül is lehet akár elég nagy baj. Én ennek a híve vagyok, hogy azért szeretem ezt, hogy próbálom fölhívni ezzel a figyelmet, de azt se lehet mondani, hogy már vége, hiszen nyilván tennünk kell az éghajlat stabilizálásáért, és még ilyen szempontból nem vagyunk elkésve, csak ehhez kell tenni akarás is a társadalom nagy részétől.